Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Filozófiai bevezetés az esztétikába. Értékstruktúrák. Tragédia, komédia, irónia. Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Eper Rádió, nagyon fontos. Művészi értékekről volt szó, és ennek az elméletét meséltem el, és ugye ezt, azt a részét, hogy hogyan képzeli el Kant a művészi érték választását, illetve a művészi érték és a művészet viszonyát. Negatívba, tehát, hogy mi nem, és mi igen. Ez volt az óra lényege, meg az a közmegegyezés, hogy én föltételezem azt is, hogy más is, és csak az mondható, az nem, amire csak én hiszem. Ez változik a 20. században, most már sokkal szélesebb körű, meg ez a bizonyos sensus communis, ez nem működik úgy, ahogy Kant elképzelte, de kicsiben működik, erről is volt szó. Amit nem meséltem el, és akkor innentől kezdve új a dolog, hogy amit nem meséltem, az aktuális művel szembeni értékválasztás, illetve az érték kihámozása, hogy egyáltalán az, ami előttem van, az értékes vagy értéktelen. Tehát az a döntésem, az az értékelő döntésem, hogy valamiről tudom, hogy értékes vagy értéktelen, ez egy halatlanul bonyolult dolog, nem levezethető egészen a kanti akármiből. Ugyanis ezt a 20. század elején, hát az egész értékelmélet akkor születik, és aztán valahogy el is felejtődik a 20. század közepére, 20. század elején jöttek rá arra, hogy hát ehhez nem csak műveltség kell, tehát hogy familiárisak legyünk bizonyos művészeti irányzatokkal, és legyen ez összehasonlítva mérni, hanem kell hozzá egy bizonyos kvalitás érzék. Kvalitás ugye az minőséget jelent, kvalitás érzék. Ez hasonlít az ízléshez, de annál valamivel több. Tehát, hogy tudjam azt, hogy lehet, hogy nekem nem tetszik, de van kvalitása, van benne valami, amitől működik a dolog, amitől hatása van, amitől értékes. A kvalitás érzék azonban egy nagy kérdőjel, mert hát többen is írják, hát én a Popper Leóra hivatkoztam már egyszer, Lukács fiatalkori barátja, azt hiszem 22 éves korában halt meg az első világháborúban, addig írt egy pár tanulmányt, amivel világhírű lett, illetve ma is idézi a irodalom esztétika. Szóval ő állítja, hogy ebbe vele kell születni. Tehát a kvalitás érzék az nincs mindenkiben, és nem lehet tanulni. Tehát sok mindent el lehet sajátítani az esztétika szakon, meg a művészettörténetben, de magát azt a dolgot, hogy mitől értékes valami, miután már minden tanulnivaló megvan, és valami egészen friss dologgal kerülünk szembe, hogy ez most jó vagy rossz, az ahhoz már ez a bizonyos kvalitásérzék kell, amivel az ember vagy születik, tehát rendelkezik vele, vagy nem rendelkezik vele, mert nincs beletéve genetikailag. Hát, hogy aztán így van, azt nem tudom, ez egy kicsit diszkriminatív felfogás, de sok igazság van benne. Tehát műkereskedőnek ne menjen olyan, akiben ez nincs. Magyarul ez azt jelenti, mert behoznak hozzá egy ócska vacak képet, és hát ez őnek nagyon tetszik, és megveszt, és nem bír eladni, vagy behoznak egy ócska vacak képet, és azt mondja, hogy hát ez bizony ócska, de belül tudja, hogy ez egy zseniális festő, megveszt, és eladja $100,000. Szóval itt nagy játéktér van annak, akiben van kvalitás érzék. Na ezt akartam még elmesélni a ilyen elméleti bevezető elé, és akkor mostan, hűha, most már nekem sem maradt ilyen trutvom, megkiosztottam mindet. Na, mindig én fizetek rá. A értékvilág további alakulatait a különböző értékrendeket ábrázoló, vagy értékrendeket megjelenítő művészeti látásmódok jelentik. Hát kettő, három van ilyen, a szépségről beszéltünk, a tragédia, a komédia, és van zárójelben az irónia, erről lesz a mai órán szó. Hogy kerül ide a tragédia, a komédia és az irónia? Miért az érték alá, tehát értékstruktúra, miért értékstruktúraként fogjuk fel, vagy fogom fel én? Ja, apropó lábjegyzet, még egy lábjegyzet. A Helikonba lehet kapni az Antiesztétika című könyvet, ami ugye a tanár úr írománya, abban ezek, amit az órán elmond, benne van, és baromi olcsó, 100 forintért lehet kapni. A Helikon az a Bacsi-Zsinszky úton van valahol. hogy le van értékelve sajnos, hát itt pirulok bele, de mit csinálok. Ha már értékről van szó, na, 100 búznyákot ad mindenkinek meg. Tehát miért érték struktúra a tragédia, komédia és az irónia? Azért, mert a tragédia esetében a legbonyolultabb, azt mondjuk másodiknak mondanám, a komédia esetében világos, az, akit kinevetünk, az a leértékelődik. Tehát az a fajta viszony, ami a befogadót egy komikus figurához, vagy az utcán emberét egy komikus szituációhoz kapcsolja, az egy értékviszony, amennyiben a nevetés révén ő kisebbnek látszik, mint aminek első pillanatban elfogadná. Tehát ő hirdeti magáról, hogy milyen óriási, de mi röhögünk rajta, és ezzel ez a nevetés egy értékreakció. Na most ugyanez bonyolultabb, a tragédia esetében ott is egy értékelő viszonyról van szó, tehát ott is egy értékstruktúra. Ott viszont az van, hogy a történet során megbukik a hős, vagyis nem felel meg bizonyos értékeknek, a befogadóban viszont épp a bukása révén emelkedik fel. Tehát a nagy tragikus hősök, ugye ez a katarzis lényege, a nagy tragikus hősök olyanok, hogy harcolnak valamiért, és ez valamiért nem sikerül nekik, ebbe belebuknak, de mi azért ők nagyon szeretjük, vagy nagyra tartjuk, vagy fölemelkednek, tehát akár a Lír király ilyen, akár a Róma és Júlia hősei, de akár még a harmadik Richard is, akit ugyan gazembernek tartunk, de gazemberségében zseniálisnak. Tehát a bukás révén, tehát hivatalosan megbukik, bennünk fölmegy, ez a kettő, hogy pokolra megy, és ugyanakkor föl is megy, ez a paradox viszony miatt alakul ki bennünk ez a bizonyos értékelési paradoxon. Akkor kezdeném ezzel a tragikummal. Nem fogok sokat vacakolni vele, mert nagyon szeretném, ha el tudnék jutni az iróniáig, amit a legbonyolultabbnak és a legfontosabbnak tartok elmondani. Na, a tragikum, ugye már említettem, Arisztotelesztől származik az elmélete, egy derék ember pusztulása, vagy elbukása, ami lehet fizikai és lehet erkölcsi, tehát nem muszáj mindig vérnek folynia. És ugyanakkor Arisztotelész találja ki a katarzis elméletét, a poetika révén mindenkinek van tudomása, hiszen felvételi anyag volt nálunk is. Hogy tudni illik a szánalom és a félelem dolgozik egyszerre, ezeket nem ragozom, ezeket tudjátok. A tragikus szituációról beszélnék. A tragikus helyzetről beszélnék, ami látszólag olyan, hogy ha akarom, benne vagyok, ha akarom, keresek egy egérutat és kimegyek, van valami hátsó bejárat és kimegyek. Az igazán tragikus szituáció az olyan, mint a csapda. Tehát bemenni lehet, kijönni nem lehet belőle. És ha már benne vagy, akkor olyan választások elé kerülsz, amelyeknek majdnem mindegyike halálos csapás, vagy csak bukás révén lehet belőle kijönni, mármint hogy ebből a csapdából. Ennek külön neve van, a német egzisztencializmus egyik nagyja, Heidegger mellett Jaspers volt, hosszú ideig barátok voltak Heideggerrel, aztán összevesztek a nácizmus kezdetekor. Jaspers találta ki a határszituáció, a határhelyzet fogalmát. Hogy vannak az életben, nem mindig, tehát a tragédia az nem egy hétköznapi jelenség. Tehát nem úgy van, hogy minden pillanatban tragédiákat élünk át. A tragédia az meghatározott, kiélezett helyzetekben nagyon ritkán fordul elő, de az a helyzet az rendkívül éles. Elfelejtettem mondani még a bevezető, hogy a tragédia nem csak nem műfajt jelent, tehát nem úgy van, hogy az egy irodalmi műfaj, hanem sokféle művészetben létezik, tehát van tragikus szimfónia, mint ahogy tudjuk, festészetben is elképzelhető tragikus benyomást keltő alak, és nem csak drámában van, hanem van a prózában is, tehát a novellában vagy regényben is van, tehát ez egy tágabb látásmódot kifejező fogalom. Na, akkor határhelyzetről hadd beszéljek, hogy mi az a határhelyzet, amibe bekerülve jószerével csak rosszat lehet választani. Ez egy furcsa dolog, szóval olyan, mintha az embert a Jóisten beledobná egy ilyen patkányfogóba, ahonnan nem lehet kijönni, és az ember próbál vacakolni, és akkor hát vagy sikerül valami, vagy nem. A tenger alatt járós példát meséltem már? Nem meséltem, nem. Na, akkor mondanám a példát, ami a baromi egyszerűen megmagyarázza ezt a bizonyos, hogy csak rosszat lehet választani, Tehát, hogy választásszituáció, arra van kényszerítve a tragikus hős, és csak rosszat tud választani, mert nincs más lehetőség, mert határhelyzetbe került. A példa az egy második világháborús történet, földolgozták filmen, regényben, Cruel Sea, The Cruel Sea, a kegyetlen tenger címmel. A következőről van szó. Ugye azt tudjuk, hogy hosszú ideig Anglia egyedül viselte a második világháború terheit, és Amerika támogatta, de csak hallgatólagosan meg, hát szállított neki fegyvert, kaját, gépkocsit, mindent. Aztán később még az oroszoknak is. Tehát a tengeren, az Atlanti óceánon játszódik ez a história, ahol is ezek a konvojok, úgy hívták ezeket a hajókból összeállított csoportos képződményeket, utaztak, mit tudom én, New Orleansből az Atlanti óceánon végig, és kiköltöttek Vladivostokba, vagy Portsmouthba, az a kérdés, hogy hova mentek. Na, egy ilyen konvojról van szó, én így rajzolom a hajókat, itt egymás mögött mennek, mert állítólag úgy könnyebben fel tudják venni a harcot a tenger alattjárók ellen. A német tenger alattjárók ugyanis rájöttek, hogy ha ezeket kilövik, akkor nincs se az angoloknak, se az oroszoknak utánpótlásuk, tehát könnyebben sebezhetők. Itt a tenger alatt, itt lopakodnak a német tenger alattjárók. És ugye itt megy a konvoj, hát ez persze 50 hajót jelent legalább, itt a zászlós hajó, ahonnan a parancs, csak jönnek, és mondjuk, hogy mi itt vagyunk, ennek a hajónak vagyunk a parancsnokai. Eddig a helyzet ismertetése, és akkor kezdődik a határhelyzet fölépülése. A határhelyzet fölépülése az úgy néz ki, hogy ez a tenger alattjára poing, eltalálja ezt a hajót, ez a hajó kigyullad, baromi a nég, fölrobban, és a manusok ugranak bele a tengerbe, hogy meneküljenek. És te pedig a következő hajóba, te látod, hogy előtted mi történik, és látod azt is, hogy ott 3-400 ember életét mentve menekül a süllyedő hajóra. Ez 10 perc alatt elsüllyed egy ilyen hajó. Tehát ugrálnak be. Milyennek a hajónak, a pajóparancsnoknak a kötelessége? Mit kell csinálni ezekkel a vízbe esett emberekkel? Szarni rá és teljes gázzal előre? Vagy hogy van ez? Hogy érzitek? Ki kell menteni. Ugye van is egy ilyen, a legalapvető tengerész jelszó, man in sea. Ezt mindenki figyelembe veszi, ha ellenség, ha nem ellenség, mindenki. Man in sea, akkor segíteni kell. Tehát benne van a ember a tengerben, ennek a parancsnoknak első dolga, hogy ezt kimentse. Igen ám, de az a hajó megy 30 csomó sebességgel, mint ahogy az is ment, míg engem állt, próbálja kikerülni, melléje menni, most mit csináljon? Mikor elkezdeni leengedni a létrát itt a hajóról, hogy ugye közben már szépen odaért, és itt azért boldogan integetnek, hogy itt vagyunk, segítsetek, segítsetek, akkor jön a távmondat innen, itt a antenna, tang-dang, teljes gőzzel előre, és tessék kidobni a tengeri aknát. Mert hogy ez a tenger alattjáró időközben ide fölzárkózott az elsüllyesztett hajó mellé, alá, közelébe, vagyis amikor ez oda fog érni, kidobja az aknáit, el tudja pusztítani ezt a hajót. És ezzel bezárul a csapda. Tehát az első ugye az, hogy ő segíteni akar. Már majdnem szedi ki a apikat, teljesen az erkölcsi érzékére, sőt, katonai érzékére, mert bajtársakon segíteni kell, ők is angolok, vagy amerikaiak, én is az vagyok, első dolgom, hogy segítsek. Ezt félbe szakítja az a parancs, hogy teljes gőzzel előre, meg menekülés, és ugyanakkor kidobálni a tengeri aknákat. Tengeri akna az egy ilyen 500 kilós bomba, tehát hogyha itt úszkálnak manusok a hajó körül, és itt ledob egy darabot, akkor hát nem annyit szoktak ledobni, akkor mindenki meghal, halaktól kezdve, békán emberig mindenki. Na, akkor itt a helyzet, megjött a parancs, most mit csináljon a kapitány? Választás előtt áll. Igaz? Benne van egy helyzetben, nem mondhatja azt, ugye ez az a helyzet, amiből nincs menekülés, nincs hátsó kapu, nem mehet el. Nem mondhatja azt, ja, ilyen hülyes, akkor én megyek, szevasz, másodtiszt, vedd át a parancsnokságot, én ezt nem vállalom. Ezt nem mondhatja, mert a másodtisztre ugyanez a törvény fog vonatkozni. Meg egyébként is, hát ilyet egy fasz a gyerek nem mond. Na, Föl van adva lecke, mit csináljon? Mi a választás két pólusa? Az egyik ugye az, hogy megmentem az embereket. Tojok arra, hogy mit mondtak a zászlós hajóról, mi a parancs. Nekem első dolgom az, hogy a bajtársaimat, a menekülőket, azokat mentsem. Meg akarom menteni, tehát lelassítok, leeresztem a hálót, és kimentem ezeket a fószereket. Akkor most, ha ezt az utat választja, ez az egyik választási lehetőség. A másik választási lehetőség a katonai engedelmesség, ott ezredes van, én nekem csak zászlós vagyok, vagy százados, ezredes azt mondta, ő a konvoj parancsnoka, nekem engedelmeskedni kell. Izében nincs, háborúban nincs gecmesz, aki parancsot megtagadja, hadbíróság, kivégzés, stb. Jár vele. Tehát a második lehetőség az, hogy tojok arra, hogy itt hánya vannak, a parancs az parancs, hogy kidobálom az aknákat, azt nézem, hogy hogy lesz piros a tenger, és tűzök el a többivel együtt. Na kérem, mi jár az egyik? Tehát ez a két választási lehetőség. Ugye látjuk, hogy olyan sok mozgástér nincs, elmenekülni nem lehet, abból a szituációból két rossz között lehet választani. Na, mi jár azzal, hogyha... Ha azt mondja, hogy tojok arra, hogy mit mond a parancsnok, én elsősorban ember vagyok és tengerész, másodszorban katona, és mint katona bajtársaimat mentem. Annak milyen következménye lehet? Kilő? Heti? A tenger alatt járó, aki alul van, ugye amíg ő itt vacakol, meg szedik ki a hapikat, elmegy ide, és innen taeng, 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 elkezdi lövöldözni a többi hajót. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ő megment 500 embert, vagy 300-at, hanem ha itt 50 hajó van, akkor 50 hajónak a fele el fog pusztulni. 5, mondjuk az 25-ször 300, nem tudom, az nagyon sok. Szóval, hogy annyi ember elpusztul a hajóval együtt. Mi a másik választási lehetőség, hogyha engedelmeskedik a parancsnak? Kilövi ezeket a aknákat, tehát ezt már mondtam, akkor nem kérdezem hangosan, tehát itt a körülötte úszkálók és reménykedők, hogy végre itt egy amerikai hajó, aki megment minket, már le is van eresztve a menekülést biztosító létre, egyszer csak a fejükre esnek a bombák, és ott égnek, pusztulnak, fulladnak meg. Ez a másik idő, és a kapitánynak végig kell ezt nézni, meg a tiszteknek, akik ott állnak körülötte, hogy te kapitány, te meg vagy őrülve, mit csináltál. Ez a másik lehetőség. Na ez egy határhelyzet, ahol két rossz között választhat. A határhelyzet kicsit könnyítettebb formája az, hogyha az egyik rossz valamivel jobb, mint a másik. Tehát a kisebbik rossz tudjuk választani. Nem minden tragédia ilyen zárt és ennyire kegyetlen, mint ez. A regényben, illetve a filmben az van, hogy a tisztek le akarják beszélni a kapitányt, hogy ne lőjék, ezt nem csinálhatja. Ott úszó együtt voltak a főiskolán, igazi bajtársak, és akkor most el akarja pusztítani, piff, a kapitány megnyomja a gombot, kimennek a bombák, ott úszkálnak véres cafatok, és a tisztikar megszagadja tőle a bajtársiasságot, attól kezdve bojkottálják, majd hadbíróság elé állítják, ahol természetesen fölmentik és kitüntetik, és élete végéig bánja, amit csinált. Tehát ez a tulajdonképpen későbbi történet. De maga a tragikus szituációnak ez a határhelyzet jellege, ez így működik. Mi jellemzi ezen túl a tragikus hőst? A nagyság. Tehát ahhoz, hogy tragédiáról beszélhessünk, piti ügyekből nem lesz tragédia. Piti ügyek, azok piti ügyek maradnak, tehát kell hozzá valami emberi nagyság, hogy fölméri azt a szituációt, amivel szembe kerül. Kicsit ő is termeli ezt a helyzetet. A emberi nagyság, hát a nagy tragikus hősök, Oidipusztól a Shakespeare-i drámákon keresztül, a Kleist tragikus hőseiig, ezek jelentős egyéniségek. Erre azért van szükség, hogy a nagy ember bukása fogja azt a hatást kiváltani, hogy bennünket fölemel. Ugyanis a tragédiának ez a katartikus hatása az, hogy megtisztít. Ez onnan ered, hogy mennyi minden van az ember, milyen csodálatos lény az ember, vagyis az emberi nagyság jelentkezik a határhelyzetben, mert ott mindenkinek össze kell szednie magát, és sokkal többnek kell mutatkoznia, mint ami egyébként az életben. Tehát nagyság. Kettő, egyoldalúság. Hát az ugye ahhoz kell, a tragikus hősök, most itt tragikus irodalmi hősökre gondoljunk, hogy őket csak egy dolog érdekli, Richardot csak a trón és a hatalom érdekli, és azon belül, ami oda vezető út, semmi mással nem törődik, ez nem szerelmes, érdekből házasodik, ez nem érdekli a kaja, nem érdekli a semmi más, ami az életben egyébként működteti az ember fantáziáját. Végül egy utolsó pont, a tudatosság, a tragikus hősök, akár színpadon, akár regénybe, azok tudatosan csinálják a dolgaikat, vagyis bizonyos pontokon összefoglalják a néző, a befogadó számára, hogy mi történik. Ezért sokat dumálnak néha, hát Hamletben ugye van 6 vagy 7 ilyen nagy monológ, ahol elmeséli, hogy éppen hol tart, és azok sokkal általánosabbak, mint amiben őt belekeverte az élet. De hát a kisebb tragédiákban is ezt tapasztaljuk. És a következetesség, tehát hogy az elkezdett úton egészen végigmegy. Körülbelül a felétől kezdve tudja már, hogy mi lesz, milyen gáz van, de végighalad rajta. Oidipuszt említeném, a görög hőst, aki körülbelül a görög drámának az egyik rejtélye az, hogy Oidipusz körülbelül a felénél megsejti, hogy ki lehet a gyilkos, Lajosz király gyilkosa. És mégis nyomoz tovább. Szóval ő sejti, hogy maga ellen folyik a nyomozás. És mégis végigmegy ezen az úton, sejtve, hogy itt önmagát kell majd a végén elítélnie. Na most ez a darabból ugye nehezen vehető ki, mert nem explicit a dráma, illetve a tragédia, rábízza a befogadóra, hogy ezt erre rájöjjön. A tragédiának a végét mondtam, ugye ez a bukás, vagy erkölcsi, vagy fizikai. Hát ebben az esetben erkölcsi bukásról van szó, mert ugye a kollégák, a tisztek megtagadják vele a szolidaritást, sőt, nem fognak vele kezet. Ez erkölcsi bukás, de van a tragédiák nagy részében meg is hal a végén, és ez okozza ezt a nagy megkönnyebbülést, az ember fölemelkedését, legalább a ruhatárig úgy érzi, hogy egy kicsivel több. Azért most ez csak zárójel vagy lábjegyzetként mondanám, ez az európai kultúrának a szadizmusa, hogy mi befizetjük magunkat arra, hogy valakit szenvedni lássunk. Ugye? Szóval, ha nagyon leegyszerűsíteném a tragédiának akár filmben, akár színházban, voltaképpen arról van szó, hogy őt szenved valaki, és én azt élvezem, hogy ő ott kiontja a beleit, most akár képletesen, akár valóságban, és az okoz nekem jót, attól leszek én több, attól emelkedem fel. Ez benne van az európai kultúrában, hiszen nem csak a görög, hanem a keresztény kultúra is, az emberáldozat, akár önfeláldozás, akár valakit feláldoznak a Krisztust feláldozására, belénk van táplálva sokféle mitológikus elemen keresztül, hogy attól leszünk többek, hogy valaki a társaink, testvéreink közül szenved, és ennek a szenvedésnek az átvétele teszi az ember többé, tisztítja meg. Ugye katarzis megtisztulást jelent, görögöknél ez egy orvosi műszó volt, és ez a megtisztulás ez valóban létezik, kicsit hát valamennyire úgy érezzük, hogy bizonyos erkölcsi emelkedettségre teszünk szert, nem sokáig tart, azt már többször említettem. A tragédiához annyit tennék még hozzá, hogy ugye a pszichológiai motorja az a sírás, elsiratni valakit, és az elsiratás hozza azt a emelkedett érzést, míg a komédiában az ember másik fontos tulajdonsága, és csak emberi tulajdonság, a nevetés az, ami a komédiának a pszichés vagy antropológiai alapja. Tragédiáról beszéltem eddig, hozzá kell tennem, hogy hát a klasszikus görögségben, a reneszánszban, a 19. században már ritkábban, a 20. században egész ritkán, tehát ahogy megyünk előre az időbe, egyre kevesebb tragédia, igazi tragédiával találkozunk, és a tragikomédia az, ami szerepel, vagy félig meddig tragikus szituációk és tragikus hősök, tehát az a nagyság, amit a klasszikus tragédia tudott hozni, az kiveszik a társadalomból, vagy kiveszik az életből, és ezért kiveszik a művészetből. George Steiner, magyar származású esztéta a Tragédia halála című könyvében ezt nyomozta, hogy miért pusztul el a 20. században a tragédia. Nem biztos, hogy ez igaza van a tézis, Krisztusnak, lehet, hogy van és újra föltámad, és csak mi nem vesszük észre, de van benne valami, hogy túlságosan vagy könnyedében nézzük, vagy annyira bonyolult az élet, hogy nem lehet beskatujázni a hősöket egy-egy dobozba, hogy most attól kezdve tragédiának lássuk azt, ami velük történt. Tragédiához tartozik még egy történelmi mozzanat. Történelmileg tekintve két nagy típusa van a tragédiának. Egyik, hogy egy nagy korszak végén az utolsó jelentős képviselő pusztulását látjuk. Tehát Lír király mondjuk ennek a patriarchális, feudális világnak az utolsó képviselője. És ő pusztul el, mert jön egy sokkal cinikusabb, képmutatóbb korszak, akit a lányai képviselnek, és azt már ő nem is érti, fel nem tudja fogni, föl nem tudja tételezni, hogy a kimondott szó az nem érvényes 5 perc múlva. Tehát ő egy korábbi korszak etikáját és magatartását, államvezetési stílusát képviseli, aki nyugodtan rábízhatja a kormányzást a alattvalóira, és elmehet vaddisznót vadászni, vagy medvét vadászni, aztán mire hazajön, ki van turva a trónból, és nem hiszi el. Szóval ez zanzásítva ez a Lír király története, és ráadásul hát a saját lányai túrják ki, és hát azt se veszi észre, hogy vannak különbségek, már annyira megzavarodik, hogy a Cordelia szereti, a többi meg nem hiszi el. Tehát egy nagy történelmi korszak lezáró figurája, hát a Shakespeare tulajdonképpen ezeket a figurákat írta meg sorozatban. A másik nagy tragédia típus, amikor egy keletkező új történelmi korszak, még nem elég erős, korán jött hősök tragédiáról van szó. Tehát a Kolhász Mihály egy olyan figura, aki az igazságosság nevébe száll szembe a nemesi felsőbséggel, természetesen elbukik, mert nincs mögötte még meg az a polgári akármi, ami majd pár száz év múlva a francia forradalom győzelmével kialakul, és ami támogatná ezt a jogrendet, az igazságosságot, az elnyomottak felszabadítását, és itt tudom én. Tehát az utolsó nagy képviselő egy induló korszaknak az első gyenge és ezért pusztulásra determinált hőse az, ami a tragédiát jellemzi. Tehát ugye itt is etikai értékelésekről beszéltük, foglalnám össze még ez, hogy azért tartozik értékstruktúrákhoz, mert valamilyen módon leértékelődik, illetve az élet leértékeli, lenullázza, elpusztítja, ugyanakkor bennünk meg az emberi tulajdonsága miatt megemelkedik, és mi is úgy érezzük, hogyha amennyiben emberek vagyunk, akkor többek leszünk az ő példájának a láttán. Tehát egy sajátos értékelési folyamat, kissé paradox értékelési folyamat szerkezete a tragédia. Ezután mesélném a komédiát nagyon röviden. A komédia az a, mint mondtam, a nevetésre épül. Nagyon bonyolult dolog, ugye a nevetés a mozgatja a komédiát, hogy kinevetjük a színpadon látható hőst, akár az Úrhatnám polgáról van szó, akár a revizor hőseiről, ahol nem csak a revizort, hanem az egész gajcsit, aki ott abban a faluban tevékenykedik, mindenkit kinevetünk. De hogy a nevetés hogy működik, az egy pszichológiai rejtély. A sírásnál egyszerűbb a helyzet, fiziológiailag és pszichológiailag. A nevetésnél azért bonyolultabb az helyzet, mert előbb robban ki belőlünk a röhögés, vagy a nevetés, ahogy akarod, mint ahogy megértenénk, hogy miről van szó. Tehát, hogy a test ért. Test érti meg a poént előbb, és aztán jön a logikai megfejtése a dolognak. Mondanék erről egy példát, elnézést, már az órán ilyen viccelődésbe fajuljon a dolog. Szóval a csodarabin veszekedik két falu, hogy kinek van jobb csodarabia. És az egyik mondja, hogy hát az én csodarabim, az kérem szépen, az a kenyért megsimogatja, és akkor átváltozik bárányá. Semmi, az én csodarabim az látta múltkor a debreceni tüzet is, nem is volt Debrecenbe tűz. Na jó, hát nem elég, hogy ellát Debrecenig, még azt is lássa, hogy ott volt-e tűz, vagy nem. De a harmadik is jön a csodarabival, és azt mondja, hogy hát ez mind oké, okay, de a miénk az sokkal jobb. Hát ugye zuhog az eső szombaton, és hát ugye szombat rituális szokás szerint nem szabad semmi munkát végezni. Az igazán ortodoxok azok ülnek a szobájukba, és olvassák a Bibliát vagy a Tórát. Na most ugye őneki viszont át kell mennie a zsinagógába, az esőbe. Az esőbe átmenni, hát ugye az elég hervad dolog, ráadásul szombat van, és szombaton ugye nem lehet átmenni, mert akkor ülni kell a szobájába. És hát akkor mi történik? Hát a mi csodarabunk ezt megoldotta. Kilépett az ajtón, előtte csütörtök volt, mögötte péntek, szombat sehol, és ameddig ment, ott nem volt szombat. Tehát kikerülte azt a parancsot, hogy szombaton nem szabad még járkálni sem. Na ugye ezek olyan trükk van mögötte, amin azért gondolkozni kell, hát itt most lábjegyzetelni kellett volna a vallási szabályokat, meg egyáltalán, hogy ez a dolog hogy történjen. A nevetés előbb robban ki az emberbe, hát ezen nem volt sok mit nevetni, de bocsánat a fa viccekért, meg a rossz viccmesélésért, de na ezen viszont röhögtetek, na végre valami. Na. Szóval itt is ugye előbb robban ki, most ha ezt megkérdezni, most mind rögtetek, azért úgy végig kéne gondolni, pontokba foglalni, elég nehéz lenne. Na ez a lényege a nevetésnek, hogy van benne egy sajátos értékelő mozzanat. Mert hogy a nevetés maga is, hát egy értékreakciója az embernek. Annál is inkább, mert hogy többfajta nevetésről van tudomásunk, vagy többfajta nevetést használunk. Hát először is van a megbocsájtó nevetés. Tehát amikor a szülő a gyerekén mosolyog, hogy milyen aranyos, az hülyeségeket beszél vagy csinál, azt megmosolyogjuk. Ugye az egy ilyen megbocsátó, sőt elfogadó nevetés. A megbocsátó nevetésnek még rosszabb is fajtája is van, amikor valami szörnyűséget csinál egy barátunk, de hát mi azt vágjuk hozzá jó pofát, egy kicsit mosolyogunk, még az is belefér a megbocsátó nevetésbe. Van azonban egy nagyon durva fajtája, ez a kinevetés. Szóval a kinevetés az öl. Hát gondoljunk egy társasági szituációról, valakit leégetnek. És röhög rajta az egész, hogy ő mit bénázik. Ugye ezt ismerik ezt a szituációt, annak alanyának lenni az borzalmas, szóval az maga a nightmare. Tehát a kinevetésben van egy ilyen, nem csak a leértékelés, hanem ott le van nullázva a pasi, attól kezdve az nem fogott labdába jutni, jobb, ha hazamegy. Na ezekkel dolgozik tulajdonképpen a komédia különböző irányzata. Ugye a megbocsájtó nevetés az a humor különböző fajtái, mondjuk Mikszáth tartozik ide a magyar irodalomból. A szatíra dolgozik a kinevetéssel, ahol nagyon kegyetlen dolgok is előfordulhatnak, és ahol nem is nevetünk olyan teli pofával. És hát van a kabaré humor, ami ugye már megy egészen más, hát ott nevetünk telepofával, de nem biztos, hogy az a komédiának ezt a magasabb szintjét képviseli. Sokat gondolkoztak ezen a pszichológiában, meg a filozófiában, hogy ez hogy működik. Én kettőt említenék, eddig Bergson, a századforduló jeles filozófusa, annyit mondanék róla csak, hogy ő volt az első filozófus, aki megjósolta, vagy előre látta, vagy használta a relativitás elméletet, egyáltalán a téridőnek azt a szerkezetet, amit el Einstein dolgozott. Na, szóval ez a Bergson írta Nevetésről című könyvet, a nevetés, amiben megpróbálja ezt megmagyarázni. Az ő magyarázata nagyon egyszerű és nagyon rossz. Ez ugye azt mondja, hogy akkor nevetünk, hogyha mechanikusan ismétlődik valami. Tehát megy az úton egy öreg bácsi, megbotlik, hasra esik, odarohanunk, fölsegítjük, leporoljuk a ruháját, megkérdezzük, hogy van, megy tovább. Öt lépésben, puff, megint hasra esik. Hát akkor már egy kicsit de azért oda megyünk, leporoljuk a ruhát, kezébe adjuk a botot, megkérdezzük, hogy van, és egy kicsit mosolyogunk mögötte. Harmadszor hasra esik, akkor már mindenki röhög rajta. Na ez a bergsoni kegyetlen példa, hogy tudnélik, ha ugyanaz ismétlődik, akkor bizonyos idő után nevetségesé válik, hát és egy idő után persze már semmilyen hatása nincs. A nevetés másik elmélet, ez a Freud nevéhez fűződik, akit zárójelben mondanék, hogy most fedezik fel igazán Amerikában, most van egy ilyen második vagy harmadik visszatérése. A freudi nevetés elmélethez a következőket kell tudni, tehát ő abból indul ki, hogy az emberi tudat az nem az, amit így a nappali világosságnál, meg józan ésszel tudunk, hanem az emberi tudatnak rétegei vannak. Tehát a tudatos világ alatt van a tudattalan. Erről biztos hallottak. Tehát a tudattalan, amiben az elfojtott, frajdi kifejezés, ösztönök, a ki nem mondható szavak, a rossz viselkedés, az elkövetett bűnök, elfojtott szándékok léteznek, amivel a nappali tudat nem gondol, éjszaka álmunkba ezek előjönnek, az álomképek ebből magyarázhatók, hogy a tudat alatti föltorul a tudatosba, és a kettő érintkezési pontján alakulnak ki az álomképek. Mert hogy van egy harmadik rétege is, ez a felettes én, aki cenzúrázza azt, hogy mi történjen a nappali tudatban. Cenzúrázza az azt jelenti, hogy erről szabad tudnod, ez nem jó, ez csúnya dolog, nem kell a fütyire, meg a bár mire gondolni, tessék, ez megy alulra a tudattalamba, tudat alatt fészkel a kecske, ott van a helye. Ez a freudi elmélet. Na most jön a hozzá ez a bizonyos... A vicc elmélete, tehát önállóan nem a nevetés, általában a vicc elmélete, a vicc a címe a tanulmánykötetében megtalálható magyarul is. Tehát a vicc az tulajdonképpen ennek a tudatalattinak a föltolulása, illetve ennek előhívása bizonyos hívószavakkal. Ő a kétértelmű vicceket meséli, aminek egyik értelme teljesen szalonképes, de mindenki tudja, hogy azok a szavak, amelyeket én használok, annak van egy másik értelme is, most nem fogok ilyen viccet mondani, mert aztán azon se rögnek, akkor aztán égés lesz. Tehát, hogy van egy másik értelme is, és mindenki azon röhög. Ugye, aki ezt nem tudja, hogy ennek van ilyen másik értelme, nézzük, mit röhögnek. Tehát nála, Freudnál ez az erotika, szexualitás határán működő dolgok, a tudattalan és a tudatos összejátszásából, az elfojtott világ, a kétértelmű kifejezésekből adódnak a vicc elemei, illetve a rajta való nevetés lehetőségei. Tehát eddig ugye említem a humort, a szatírát, a komédia, a nagy komédia, amit komédiának nevezünk, az ugyanolyan történelmi fordulópontot jelez, mint a tragédia az előbb említett szerzőknél. Mondjuk a Molière-i nagy komédiák, a polgárság megjelenése a kultúrában és társadalomban, az a fordulat, amit az ő megjelenésük hozott, egy sajátos önkritikus komédia ez, Urhatnám polgára tessék gondolni, az a röhögünk, hogy ez mit teszi magát, úgy akar viselkedni, mint egy nemes úr. A polgárnak megvan a maga tisztességes, kivívott erkölcsi vagy társadalmi értéke és becse, miért nem ahhoz igazodik, miért kell neki mindenféle pózokat fölvenni, ezt meséli el a Urhatnám polgár, ahol tehát ezt a történelmi fordulópontnak a előkészítésén ügyködik. A fösvény viszont, ennek a ugyancsak Molière drámáról van szó, a polgári magatartás negatívumait, állítólag meghaladott negatívumait meséli el. Na, akkor most én ezt nem vacakolnám, ezt a komédiát tovább. Handoutban benne van, lehet utána olvasni. Voltak éppen ezek egyszerűbbek, azt már említettem, hogy a magyar irodalom hogyan táplálkozik ezekből a nevetséges helyzetekből, hogy tehát itt van egy mély áram a irodalmi realizmusnak, amiben ezek a szatirikus, humoros, komikus figurák dominálnak, Mixátot említeném, és egészen a mai irodalomnak a ironikus vonulatáig. És a következőkben az iróniáról lesz szó. Az irónia az... egyszer már említettem, állítva tagadást jelent. Tehát azt jelenti, hogy én mondok valamit, de azt nem úgy kell érteni, nem szabad szó szerint értelembe venni, hanem másképpen kell érteni, az ellenkezőjét kell rajta érteni. Azt mondom, hát persze, ugye említettem azt, hogy milyen klassz a háréd, az nem azt jelenti, hogy neked nagyon jó a fizurád, hanem épp azt jelenti, hogy hogy nézel már megint ki. Tehát egy csipkelődésben is szerepel már ez a fajta a hétköznapi életben, az állítva tagadás. Kierkegaard volt az, a német klasszikus filozófia után következő hullám egyik vezéralakja, aki disszertációját az irónia fogalmából írta, és ő fogalmazza meg először ezt az állítva tagadásnak a szerkezetét. Na ugye ez a romantikával indul el, tehát a romantikus áramlattal, 1800-tól számítjuk, illetve 1799-ben jelenik meg az Athénaeum folyóirat, az ebbe író szerzők, elsősorban a Schlegel testvérek, meg Schelling, azok, akik ezt a romantika első nagy, német romantika első nagy hullámát elindítják. Sok mindenbe szembeszállnak a klasszicizmussal, a klasszikus korszakkal, a görögséggel, meg mindennel, ami addig volt, de többek között föltalálják az irónia fontosságát. Tehát ő számukra, ők fogalmazzák először meg az irónia irodalmi, sőt gondolkozásbeli, magatartásbeli formáját, semmit nem komolyan venni, mindent ki lehet cikizni, mondják ők, és ez az állítva tagadás, ez náluk is megjelenik. Na most, amit ők leírnak, az persze csak ilyen kiáltvány szinten van meg, az elméletét, hogy hogyan működik az irodalmi irónia, azt nem nagyon tudják megfogalmazni. Mert az egy máig rejtély és elég bonyolult szerkezet. Ezt fogom most bemutatni, hogy ez mennyire bonyolult, tehát hogy valaki ironikusan mond el valamit, vagy ironikus hatást kelt, az nem olyan egyszerű, mint amikor valamin röhögünk, vagy valamin sírunk. Tehát az irónia, ez a kétértelműség kultúrája kell. Egyrészt kell az a jel, hogy itt most ironikus dolgokról van szó, tehát itt most nehogy azt hidd, amit látsz, hanem itt most valahogy máshogy kell érteni. Aki tudja ezt a jelet, aki megkapta ezt a jelet, vagy észreveszi ezt a jelzést, az tudja élvezni az ironikus történet. Aki nem, az ki van zárva ebből a körből. Tehát itt van egy ilyen beavatottság, be nem avatottság szerkezet is. Nem lefegyelek, elmondom a példát. A példa az Thomas Mann, aki az ironikus elbeszélő mód egyik legnagyobb képviselő a 20. században. Egy szélámos vallomásai című regényében leír egy kis piti szélhámost, aki fölküzdi magát egész magasra. A legnagyobb hős tette az, hogy lesz neki egy nagyon jó barátja, egy rendkívül előkelő herceg, vagy gróf Venosta, nem Márki, Venosta Márki, aki elpanaszolja neki, hogy halálosan szerelmes egy kis csajba, de hát az ő körükbe, az ő magas társadalmi körükbe hiába akarná bevinni, a család ezt nem engedné, ő viszont halálosan beleszeretett ebbe, és inkább öngyilkos. Azt mondja neki a szélhámos, a Félix Kló, hogy nem kell neked szélhámosnak, hanem cseréljünk szerepet. Én elvállalom, hogy amire a család téged kényszerít, te meg élj a csajjal, ahogy akarsz. És a család arra akarja a gyereket kényszeríteni, a fiatal Venosztát, hogy menjen külföldre, ugye ez a klasszikus leszoktatás a csajról, a fiúról, elküldi külföldre, tanulmányútra, lásson világot, és az szép lassan elfelejti, hazajön, és akkor feleségül veheti a Hohenzollern Katalin, és akkor minden a legnagyobb rendben lesz. Erre biztatja a szélhámos is ezt a srácot, és belemennek ebbe a szerepcserébe. Annyira jól csinálja a Felix Krull, hogy ő írja a tanulmány útjáról, mint Venosta Márki haza a leveleket, és otthon azt mondja, na hát, milyen gyönyörű leveleket ír a mi fiúk, hát ilyet a fiunk, mintha tényleg áttanult volna a tanulmány útjára. Hát egész más, ez zseniális, de ráismerek, minden mondatából ő beszél. Szóval sokkal jobban alakítja a Venosta szerepet a szélhámos, mint maga az eredeti Venosta. Na, szóval ez a kulcsa az egésznek, de még ide eljut, hát egy kis csaló meglopó, Párizsba utaztával a vonaton egy isteni nővel ül egy kupéban. Na most egy darabig úgy csodálja a nőt, de aztán észreveszi, hogy a nőnek rengeteg arany ékszere van, mindenhol ott ömlik ki belőle az arany, és jön a vámos. És azt nem szabad bevinni, vagy el kell vámoltatni, és fogja szépen egy ilyen nagy kupac aranyat bedug a zsebébe. Ön a vámos, kérdezi, hogy van-e elvámolni való, nincsen, mondja a nő, és hát így kicsit úgy ránéz a pacák, a Félix úgy a levegőben néz, a pacák turkál a holmik között, a nő elvörösödik, most fog lebukni, persze semmi arany nincsen. Köszönöm szépen, azt mondjam, jó utazást Párizsig, lelécel. Snit, eddig a nő egy büdös árva szót nem szól, szállodába kerülnek, és érdekes, hogy abba a szállodába kerül, ahol ez a lopó Krull, a liftes fiú. És hát ott viszont ráismer. Először csak úgy nézik egymást, aztán egy alkalommal azt mondja, gyere fel a szobámba, mondja a srácnak. innen fogom olvasni, hát persze lehet elképzelni, hogy miért hívja a szobába. A nő természetesen idősebb, a srác fiatal. Ajkamba, nyakamba harapott. Mondd nekem, hogy te! Nyögte hirtelen, mikor már közel volt a beteljesüléshez. Tegezd durván, hogy megalázz! És tele van franciával, azt lefordítom. J'adore d'être humilié. Szeretem, ha megaláznak. Imádom, amikor meg vagyok alázva. Pláne egy olyan buta rabszolgától, mint amilyen te vagy. Elernyedtünk. Erőm legjavát adtam neki. Derekassan fizettem a kapott élvezetekért. De bosszantott. Hát hogy is te bosszantott volna, hogy a gyönyör csúcsán megaláztatásról dadogott, és engem ostoba kis rabszolgának nevezett. Még egybeforva, még szoros ölelkedésbe pihentünk, de mert bántott ez a kimő dezonóra, aki engem megaláz, nem viszonoztam hálálkodó csókjait. Száját testemre szorítva liegve követelte megint. Tegezd rögtön! Még egyszer sem hallottam tőled azt, hogy te! Itt fekszem és szeretkezem egy bár isteni, de egészében közönséges szolgalegénnyel, de jól esik ez a megalázás. Egyébként Diana nevem, de a te szádból azt akarom hallani, hogy kurva vagyok. Mondd ki, édes kurvám, édes Dián. Nem, mondd azt, hogy te kurva. Hadd ízleljen minden estül a szóban való megalázást. Kibontakoztam az ölelkezésből. Még hangosan vert a szívünk, ahogy ott feküdtünk egymás mellett. Nem, Dián, mondtam. Ilyen szavakat nem fogsz hallani tőlem. Nem vagyok hajlandó így beszélni, és be kell vallanom, nagyon elkeserít, hogy megaláztatásnak érzed a szerelmemet. Nem a tiédet, szólt magá és magához mondta, magamét. Azt, hogy egy ilyen senkiházi fiúkat szeretem. Ó, kis ostobám, te ezt nem érted. Tudnod kell, hogy írónő vagyok, szellendús asszony, Dián Filiber, ez az írói nevem. Te persze soha nem hallottad ezt a nevet, hogy hallottad volna. Pedig olyan sok könyvben olvasható, hogy most ugrok egyet. A szellem kévágyóan keresi, na most itt jön a lényeg, keresi a nem szellemit, az eleven szépet a maga butaságában. Szerelmes az őrülésig, a végső önmegtagadásig, önmegvetésig, szerelmes a szépbe, az isteni ostobába, letérdel előtte imádja az önmagáról való lemondásnak, önmaga lealacsonyításnak gyönyörében, és megittasul attól, hogy megalázza azt, akit szeret. No, édes fiam, vágtam most mégis már közbe, akár szép vagyok, akár nem, már amilyennek a természet alkotott, ne hidd, hogy a fejem lágyára estem, még ha a regényeidet és költeményeidet nem hagyott tovább beszélni. Sehogyan se tetszett nekem, ahogy el volt bájolva. Azt mondtad nekem, édes fiam, kiáltott fel, viharosan átödett, és száját a nyakamba vájta. Ah, ez csókolni való, ez még az édes kurvámnál is sokkal jobb. Mélységes kéj, mindannál jobb, mint amit eddig nekem okoztál. Te szerelem művésze, itt fekszik mellettem egy kis mesztelen lifthajcsár, és édes fiamnak nevez engem, a díjakat nyert írónő, stb. Stb. Na. Hát ez az ironikus látásmód, ugye? Ennek a srácnak fogalma sincs, hogy a nő mitől van oda, hogy most mi tetszik neki. Ő csak azt mondja, hogy nekem nem mondja, hogy én hülye vagyok. Tehát ki van zárva abból, ami? Ott történik az ironikus fordulat, amikor ő kimondja ezt a no édes fiam, és akkor válik ketté a kettejük útja. Na, akkor innen indulna az a kérdés, hogy akkor mi működteti az ironikus szöveget? Hát az elméletek közül a legegyszerűbbet mondanám. Először a legegyszerűbb az, hogy van az irodalom, a szituáció leírása, a hős cselekvése, ez a tárgyszint, leírom azt, hogy mi történik, és erre reflektál egy metaszint. Meta azt jelenti, hogy egy emelettel följebbről is látom azt, amit ezek csinálnak. Na most ugye itt a Thomas Mann, illetve a Dián Filiber egy metaszintről látja azt, amit ez a srác csak a tárgyszintről lát. Ő azt látja, hogy itt szeretkezünk, és ez hülyeséget beszél a csaj, be kell fogni a száját, hogy minek örül, hogyha én azt mondom, hogy édesfiam nem érti, de a nő érti, mert ő metaszinten látja, hogy őt a nagyírónőt valaki egy ilyen kis lifthajcsár le kedves fiamhoz, vagy édesfiamhoz. Ez a tárgyszint, metaszint közötti különbség működik a iróniának a vicc felé eltolt hányadába. A következőkben mesélnék egy bonyolultabb szerkezetet, mert itt nem állt meg a dolog, mert nem csak ez a fajta irónia elmélet van, amit itt a Thomas Mannnál láttunk, hanem a 20. század tele van vele, mit tudom én, a ugye Eszterházy Pétert említettem, hogy a termelési regény kétessel iróniája, hát az nagyon sokféle, hogy egyszer csak úgy a szöveg átmegy Rákosiból Mikszádba, vagy Mikszádból Rákosiba, hogy akkor ott a, mi az, amin mosolyogni lehet, és mitől irónia. Na, a következő elmélet, ami meg akarja magyarázni az iróniát, az úgynevezett beszédaktus elmélet. A beszédaktus elmélet az egy nyelvelméleti ügy. Ugye a 60-as években a leíró nyelv, meg a nyelvfilozófia mellé kinőtt egy új tudományágazat, ez a beszédaktus elmélet. Ennek a lényege az, hogy egy Austin nevezetű fószer rájött arra, hogy amikor én mondok valamit, akkor nem csak egy információt közlök, hanem a mondással csinálok is valamit. Tehát, hogy a információ tartalmon kívül valamilyen aktust is hordoz az a mondat, amit mondok. Tehát a feleség azt mondja, hogy fiam, ebbe a ruhába akarsz elmenni? Ugye ez egy kérdés, de nem csak kérdés, ugye, mert hogyha ezt folytatni akarnám, akkor ez egy tanács, figyelmezteti a férjét, hogy ide arra a tárgyalásra, ahova te mész, ebbe a gyűrött vacakba nem lehet menni, először is nyakkendőt kell kötni, pucold meg a cipődet, stb. Stb. Vagyis, hogy a mondat mögött ott van egy a figyelmeztetés van mögötte, vagy ha még egyszer beteszed a lábad, mondja valaki, ami egy feltételes mondat, ha te beteszed ide a lábad. De hát ugye ennek van folytatása, vagyis ez egy fenyegetés, hogy akkor a fülest kapsz, hogy kirepülsz a világegyetemből, de ezt nem mondja, csak annyit, hogy ha még egyszer beteszed a lábad, ennyit mond, de mögötte van egy aktus. Maga ez a kifejezés nem is annyira érdekes, mint az, hogy milyen aktust hordoz. Na, hát ezt a Austin találta ki, a következő elméleti szerkezet lokúciónak hívja azt, amit mondunk. A lokúció az mondást jelent latinul, tehát azt mondom, hogy ma 12 fok volt reggel 8 órakor, ez egy kijelentés, egy mondat, ez lokúció, semmiféle aktus jellege nincs. A rádió bemondja, hát legfeljebb másik inget veszek, vagy esőkabátot is hozok, mert fog esni az eső. A következőnél kezdődik az érdekes, azt mondja, hogy illokúció, nem írom ki még egyszer, illokúció, ez jelenti azt, amiről eddig beszéltem. Tehát az illokúció az, amikor cselekszem azzal, amit mondok. Tehát figyelmeztetlek, hogy ebbe a ruhába nem lehet elmenni, ha még egyszer ide beteszed a fenyegetés. Megígérek valamit. Adják ölcsöm 2000 forintot, begyszó megadom. Nem is kell végigmondani az egészet, begyszóra mondom, ahol az egy ígéretnek is tehát nem csak kérek, az a információ tartalma, a begyszó az az ígéret, ami mögötte van. Vagyis, hogy a mondatnak van egy információ tartalma, és mögötte van egy cselekvésre utaló jel. Avval, amit mondok, avval lehet beszélni. Ez egyébként a Austin könyvének a címe, a szavak, amelyekkel cselekedni is lehet. Végül az utolsó, a három ilyen tételt dolgot, tehát első a lokúció, másik az illokúció, a harmadik az a perlokúció, ezt se írom ki. Perlokúció az, aminek a hatása lesz érvényes. Tehát sem az a információtartalma nem érdekes, sem az, ez nem hordoz semmiféle aktust, vagy észrevehető aktus, és mégis hat valamit. Tehát, amikor egymást cikizik a fiúk vagy a lányok, az ilyen kis csipkelődő megjegyzések, hogy jaj, de klassz a ruhád, vagy szép a ruhád, szép a lovad, akkor ugye ez a csipkelődő játék megy, a hatása lesz az, ami én valaki vagy megsértődik, vagy röhög rajta, vagy soha életben nem áll szóba vele. A perlokúció, ahol a hatás az érdekes. Na most, ezt az egészet azért meséltem el, mert az irónia elméletében ezt a harmadikat használja az elmélet, tehát azt mondja, hogy az irónia ebben a hatásmezőben zajlik. Tehát ő elhangzik egy mondat, amiről tudjuk, hogy nem úgy kell érteni, hogy elhangzott, de a hatása dolgozik bennünk, valami kétértelműséget kelt bennünk, és ennek a átélése az, ami az iróniát működteti bennünk. Hozzátenném, hogy ezek a beszédaktusról szóló elméletek ugyan át meg áthatják a modern irodalmat, de nem merítik ki az irónia sajátságát. Tehát az, ami a Sörgyári Kapricsó filmen meg volt, sokan, hát ugye ott majdnem mindegyik szereplőnek van egy ilyen ironikus felhangja, de mondjuk azt az iróniát, amit a csaj képvisel, aki a felesége a Sörgyár menedzserének, emlékeznek rá, szép szőke nő, aki tulajdonképpen folyton mosolyog. Na most, hogy az milyen? Szóval ott az nem csak irónia van, hanem rejtés, de szeretetteljes, de mégis egy kicsit meg van kérdőjelezve az egész figura. Hát nem beszélve arról a bolondról, aki rohangászik az udvaron, és ordítva beszél, hogy aki unatkozik, vegye magának micsodát, mosómedvét, meg ilyen hülye tanácsokat ad, ordítva. Ott már ugye ennek egy durvább formája. Ez az irónia jelensége, nagyon sokféle formája van a modern irodalomban. Kelet-európai jelenség elsősorban, tehát a Schweiknél jelenik meg, és aztán a cseh irodalom át van szőve vele, ma már Magyarországon is, tehát ebben a háromszögben, ezt már említettem, hogy a Prága, Budapest, Varsó háromszögben működik, aztán egy kicsit átszűrődik talán Oroszországban is, de nagyon kevésbé. A angolok meg se értik már, ott egy egész másfajta humorról van szó. Ennek ellenére terjed a világszerte. A irónia is ebbe a nevetés, komikum családfába tartozik, mert én azt mondanám, hogy a komikum címszó az egy ilyen családfogalom, amiben nagyon sok nevetséges, mosolyt keltő dolog tartozik, ide tartozik az irónia, és még valami a groteszk jelensége. A groteszk azonban egy olyan kissé nevetséges, vagy nagyon nevetséges dolog, ami azonban félelmet kelt. Tehát Kafka novelláiban sok olyan jelenség van, ami önmagában talán nevetséges, de eszünk ágában is lehet a mosolyogni, mert annyira félelmetes a dolog. Egy olyan alagút, aminek a végét elfelejtették megépíteni, és csak megy befelé a vonat, és nincs vége, kérdezi az utas a kalauszról, hogy de hát kérem, már rég ott kellene lenni az állomásnak, uram, tessék nyugodtan lenni, a vonat megy, ők tudják, merre megyünk, és nem, végtelenül megy, Dürrenmattnak egy novelláját mesélem, ez groteszk. Vagyis, hogy az önmagában a nevetsége, de olyan nincs, hogy egy alagútnak ne legyen vége. Ugye? De mindannyian átéltük már ezt az élményt, mikor megállt a vonat, véletlenül elment a Kőz vagy a Váram, és álltunk a alagút közepén, hogy ja Isten, és mi lesz, ha itt ragadunk, és a füst meg fog folytani. Ez egy kicsit félelmetes, ugyanakkor elképzelhetetlenségénél fogva nevetséges. Tehát a groteszk az az abszurd humor testvére. Tehát abszurd jelenségeket mutat be, de a félelmes oldalát emeli ki. A grotesznek azonban van még egy sajátossága, és ezt Örkény mesélte el. Ugye a magyar irodalomban Örkény volt az, aki ennek a nagymestere volt a groteszk abszurd figuráknak. A következőt mondja, amikor megkérdezik tőle, hogy mi a groteszk és a szatíra közötti különbség. Azt mondja, a groteszk egy valószínűtlenség valószínűsítése. Előáll egy képtelen föltevésed, és azt a reális világ törvényszerűségeihez hasonló szigorú törvényeknek rendeli alá. Tehát szuverén világot teremt, ahol például a gravitációs erő érvényben van ugyan, de esetleg fordított előjellel. A leejtett tárgy nem leesik, hanem fölfelé. Tehát ez a groteszkhez tartozik, meg az abszurdhoz, ugye itt már belejön az abszurd is, meg minden. Vagyis, hogy rendszert alkot, tehát nem össze-vissza ötletekről van szó a groteszkbe, hanem egy sajátos rendszerszerű világot teremt, a gravitáció nálunk lefelé hat, a Örkénynél a dolgok fölfelé esnek, és akkor mindennek fölfelé kell esni, de gondoljuk végig, hogy itt a könycsepp is fölfelé fog esni, meg a zsebembe bedobott forint is kiugrik belőle, szóval elég bonyolult következmény lesznek, nem csak rendszertanilag, hanem a komikumát illetően. Tehát a szörnyű és a félelmetes keveréke is benne van a groteszkben, ezt akartam hangsúlyozni, és a 20. század rengeteg ilyen dologgal kínálta meg az emberiséget. Hogy az egész szürrealizmust említsem, aminek ez a lényege, hogy egy tulajdonképpen szörnyű dolog, szörnyű összefüggés, szörnyű találkozás az, ami a egymás mellett való előfordulása adja ezt a sajátos hatást, a félelmetesség, a szörnyűség és a nevetséges találkozását. És hát ide tartozik az abszurd humornak a része is, vagyis, hogy olyan dolog nem létezik racionális világban, világunk racionális felfogásában, mint amit itt örkén lejt, hogy fölfelé essenek a tárgyak, az abszurd pedig ezzel játszik, tehát végtelenített alagút, fölfelé eső tárgyak. Ezt majd a drámánál fogom elmondani, az abszurd drámánál. Most csak megjegyzem, hogy ez is beletartozik még a groteszk hatókörébe. Végül a komikum szerkezetéhez tartozik a tragikomédia. Ugye azt mondtam, hogy a tragédia tisztán nem létezik, egyre kevésbé a 20. század nem nagyon viseli el. A tragikomikumot viszont igen. Hát Csehov óta uralkodik ez, hogy Csehov a századfordulón dolgozik, 904-ben írja utolsó darabját, de ez a fajta látásmód, ez úgy megmaradt az európai irodalomban, hogy ilyen tragédia felé induló hősök, akik voltak éppen önmagukban komikusak, azok dominálnak. Mert amint komikusnak veszed őket, akkor kiderül, hogy nagyon is szomorúak ezek a figurák, és fordítva. Ezzel dolgozik a 20. századi drámairodalom jelentős része, és ez az, ami helyettesíti a tragédiát. Itt is értékelési dolgokról van szó, vagyis a tragikomikum avval számolt, illetve avval számol le, hogy nincs ma már olyan egyértelmű ítélőszék, ami ítéletet tudna mondani a jóról, rosszról, a értékesről, értéktelenről, és a tragikomikum ezt a kétértelmű helyzetet veszi témának, tehát tematizálja ezt a kétértelműséget, hogy ezt a kifejezést használjam. Mint ahogy az irónia is ezt teszi, az egész modern kultúra ennek a kétértelműségnek a jegyében játszódik, a művészet pedig ezt használja ki. Kérem szépen, itt fogom folytatni.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott filozófiai bevezetés az esztétikában. Értékstruktúrák, tragédia, komédia, irónia. Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.